Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, kedves barátaim, gyertek tanulni! Megyeri Jonatán vagyok, ismét egy heveny kis tanulással. Jó estét kívánok! Mindenki, aki most csatlakozott! Blüme Dávid, kedves Béla, jó estét kívánok! Már több mint 15-en vagyunk. Marján Zsolti, kicsit úgy érzem magam, mint egy árverésen. Jó estét kívánok Annának, szeretettel köszöntöm Péter, Zoltán, Csabát. Jó estét kívánok Ágnesnek, Juditnak, Tímeának, szeretettel üdvözlöm Gyöngyvért. Jó estét kívánok Zoltánnak, Ádámnak és annak a további 30 kedves tanulótársunknak, aki velem tart ma este. Nagyon furcsák itt a fények, nem tudom, mi történt. Olyan furi minden, olyan nagyon ilyen, nem tudom, fura ez a mai fény felhozatal. Talán lehet, hogy a nagy villanyt azt fel kellett volna kapcsoljam. Egy pillanat türelmet kérek szépen. Talán így barátságosabb. Jó, estét kívánok mindenkinek. Elnézést ezzel a kis technikai malőrért. Ezt a lámpát lekapcsoltam, azt a lámpát felkapcsoltam, és most már minden helyreállt, a világbéke, most már minden rendben van. Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozott. Jó estét kívánok Hédinek, Ráhelnek, Freund Jenő barátomnak, Miskolcról, Erzsébetnek, Bernadettnek, Rozáliának, jó estét kívánok Kósalaci barátomnak, Sípos Lászlónak, jó estét kívánok Irinának, Ács Péternének, kedves csokolom, Angéla, jó napot kívánok, Irina, kezed csokolom, kedves Dóra, oké, már több mint 80-an vagyunk, úgyhogy érdemes tényleg elkezdeni. Ádár hónap 19-e van ma. Nem érkezett ma se kérdés, úgyhogy egyenesen belevágunk a tananyagba. Aztán, hogyha lesz egy kis idő, akkor még lehet, hogy visszatekintünk a héten elmaradt, vagy pontosabban a múlt héten elmaradt, ugye a csütörtök este, péntek este, szombat esténről elmaradt tanulmányokra. De először lássuk a mai tananyagot, ha úgy tetszik. Ugye most már hetek óta a 7. Lubavitchi Rebbe, Menachem Mendel Schneerson rabbi könyvéből, a Hayom Yom című könyvéből tanulunk. Ez az egyik könyve a Rebének, amit ő írt, pontosabban ez az egyik könyv, amit ő írt. Nagyon sok a Rebének, rengeteg beszéde, tanítása lett megörökítve és jelenik meg könyvformában. Nekem egy komplett könyvespolcom van, csak a Lubavitch Rebének a beszédeiből, a mámárjaiból, tehát a haszid kinyilatkoztatásaiból, vagy a szicháiból, a haszid diskurzusaiból, a levelezései, és egyéb más dolgok, amelyeket a Rebbe tanított, jelentek meg könyv alakban, ezek több száz kötetet tesznek ki. Ez mégis egy nagyon kis, vékony kis könyv, Hayom-Yom, napról napra, itt minden napra a Rebbe ad egy rövid kis tanítást, egy rövid kis haszid gondolatot, egy anekdótát, vagy valami hasonlót. Jó estét kívánok közben Gágy Gyuri barátomnak, remélem, hogy jól szolgál mindenkinek az egészsége. Oké, Ádár 19-én a Rebbe a következőt mondja. Azt mondja, még az átlagos haszidok is alapos ismerettel rendelkeztek a Tanáhot, azaz a Héber Bibliát illetően. Jól megszokott szokásuk volt a következő. A reggeli sáhrit ima, ugye a reggeli imát úgy hívják, hogy sáhrit, tehát először olvasom a szöveget, aztán majd megmagyarázom. A reggeli sáhrit ima után misnát tanultak, miközben talitjukat, azaz az imasáljukat hajtották össze, és a tfilinjüket, azaz imaszíjukat tették el. A Tanáh mindig egy bizonyos részét ismételték, olyan rendszerint, hogy három havonta befejezték az egész Tanáhot. Ugye a következőt mondja a Rebbe, egy nagyon érdekes anekdóta, hogy a bezzeg a régi szép időkben, egy kicsit olyan a konnotációja, mint a bezzeg a régi szép időkben. Arról van szó, hogy azt mondja, hogy a korai haszidok, a régi generációk sokkal magasabb, mondjuk minőségi szinten álltak a mai embereknél, és kívülről tudták az egész Héber Bibliát, és azt mondja a Rebbe, hogy amikor befejezték a reggel imádkozásukat, és miközben összehajtották az imasálakat, és eltették a megfelelő helyre az imaszíjakat, a tfilint, az alatt is a Biblia egyes részeit ismételték, és mindig úgy, hogy három havonta befejezik az egész Bibliát. Az egész Biblia az nem kevés, az azt jelenti, hogy elég sokat kell ismételni, elég sok tórai részt kell, vagy elég sok bibliai részt kell ismételni az embernek az alatt, míg összehajtja az imasáliát és elteszi a tfilinjét, ami tulajdonképpen néhány másodperc, egy-két perc, de ez alatt rengeteg bibliát kellett ismételniük, hogyha ténylegesen 3 hónap alatt ilyen módon befejezték a bibliát. De bárhogy is legyen, a gondolata ennek a történetnek a lényege, az mégiscsak a következő, talán azt hiszem, bár több érdekes mozzanat van benne. Az egyik érdekes üzenete az az, hogy furcsa, egy kicsit furcsa érzés bezzegelni, hogy bezzeg régen minden jobb volt. Az igazság az az, hogy a régebbi generációk bizony sok tekintetben magasabb szinten álltak a mostaniaknál. Ezt a rabbinikus irodalom, a zsidó rabbinikus irodalom úgy hívja, hogy Yeridat HaDorot, a nemzedékek egyre lejjebb, egyre alacsonyabb szintűek. Ugye mi a dolognak a lényeg? Erről már korábban beszéltem, de hát, hogyha valaki nem hallotta, és hogyha hallotta, akkor is talán érdemes iterálni. A következő az egyik fundamentális különbség a zsidó látásmód és az általános nyugati látásmód között, ami a generációkat, ami az egymást követő nemzedékeket illeti. A nyugati látásmódban az általánosan elfogadott a fogyasztói társadalomban, ha úgy tetszik, hogy divatos szóval éljek, a piacgazdaságban, a fogyasztói társadalomban, és egyáltalán a nyugati filozófiában, az ateista filozófiában minden, ami régi, az rosszabb, mint az, ami új. Ugye van egy mobiltelefonod, ha régi mobiltelefonod van, az vacak, az használhatatlan, az elavult, vegyél újat. Ha van egy régi tévéd, az nem jó, mert van annál sokkal újabb. Ha van egy régi autód, akkor annál sokkal jobb az új autó. Ugye a fogyasztói társadalom az ezt súlykolja belénk, ne javítsd meg, ami tönkrement, hanem vegyél helyette újat. Eleve a dolgok szavatossága nagyon rövid, mert azzal a céllal, hogy minél hamarabb vásárolj belőle újat, ez a fogyasztói társadalom, hogy ez működteti a fogyasztói társadalmat, tartja fent az ipart, tartja fent a kereskedelmet, ami miatt ezt az életszínvonalat megengedhetjük magunknak, amiben élünk. Én ezt nem bírálom most, tehát én nem mondom azt, hogy ez rossz, én csak tényt közlök, vagy tény megállapítok, amikor azt mondom, hogy a nyugati világ általában ugye az ateizmusból adódóan, az ateizmusból adódóan a nyugati világ filozófiája az, hogy minden, ami régi, az vacak. Minden, ami régi, az ózsdi, minden, ami régi, az elavult. Ez egyik ténymegállapítás. Ezzel szemben a judaizmus, a rabbinikus kitekintés a világra, az ennek éppen az ellenkezője. Minden, ami régi, az jó. Ha belegondoltok, ugye minden, ami régi, az jó. Tiszteljük a bölcseinket, a régi bölcseket olyannyira, hogy például egy általános szabálya a rabbinikus világban, a zsidó tudományokban, hogy egy későbbi kor rabbia nem írhatja fölül egy jelentősen korábbi kornak a rabbiát. Ugye vannak különböző rabbi nemzedékek, vannak rabbi generációk, vannak egy-két generáció, még vissza tudsz nyúlni, és esetleg tudod az nem, egyetértésedet nem, vagy, ki, vagy nem egyetértésedet kifejezni egy korábbi generációval, de sokkal korábbi generációkkal nem lehet, nem nyúlhatsz vissza. Tehát egy rabbi, egy mai rabbi nem írhatja fölül azt a döntést, amit mondjuk a Shulchan Aruch írója a 16. században hozott, József Káró rabbi a 16. században hozott. Nem írhatja fölül, mert a talmudi figurák nem írhatják fölül, és nem írják fölül a misnai figurák által, a misnai rabbik által hozott rendeleteket. Tehát a tanáim, az amoráim, a talmudi figurák nem írják fölül a tanáim, a tanaiták, a misnai rabbiknak a döntéseit. Tehát általánosan megfigyelhető a judaizmusban, hogy sok generációt, több generációra visszamenőleg nem nyúlunk vissza felülírni egy rabbinikus törvényt. Ez ugye ebben is tetten érhető az a motívum, amit az előbb mondtam, hogy a minden, ami régi, az jobb, mint ami új. Valamilyen tekintetben magasabb minőségű, mint az új. Ugye mi a dolognak a lényege, a dolog, vagy miben áll a dolognak az eszenciája? A dolognak az eszenciája abban áll, hogy míg az ateista társadalom azt súlykolja, hogy míg az ateista társadalom azt súlykolja, hogy az ember a majomtól származik, ugye, az evolúciós elmélet szerint az ember a majomtól származik, a majom előtt pedig az ember, nem tudom, hüllő volt, vagy csúszómászó, a csúszómászó előtt hal, a vízben élt, aztán ezelőtt egysejtű volt, stb. Tehát minden, tehát teljesen logikus a nyugati világ szempontjából az, az ateista világ szempontjából az kijelenteni, hogy minden, ami régi, az rossz. Miért? Mert minden, ami régi, az egy lépéssel közelebb van a minden régebbi valami, annál közelebb van a majom állapotához. Ugye, ha nagyon csúnyán fogalmazva, édesapám, most nem látom, hogy itt lenne édesapám, de lehet, hogy fogja látni, nem akarom megbántani, de ugye a nyugati világ, az ateista világ szempontjából, hogyha nézzük a dolgokat, akkor azt kell mondjam, hogy az édesapám, ugye, hogyha én evolúcióban hiszek, akkor azt kell mondjam, hogy az én apám, az egy lépéssel közelebb áll a majomhoz, mint én. Én egy lépéssel távolabb vagyok a majomtól, ergo én emberebb vagyok az apámnál, én magasabb minőséget képviselek az apámnál. Ugye ez teljesen logikus a nyugati világban. Tehát, hogyha ha ezen a szemüvegen keresztül nézzük a fogyasztói társadalmat, akkor megérthetjük azt, hogy mi is történik. Megérthetjük azt, hogy miért vacak, ami régi. Miért rossz, ami régi. Azért rossz, mert egyel közelebb van az ősrobbanáshoz, a majomhoz, az egysejtőekhez, stb. Tehát minél tovább megyünk a történelemben, vagy pardon, minél tovább haladunk a jelenben és a jövőben, annál magasabb minőségű, ha úgy tetszik, annál magasabb minőségű embert kapunk. Ezt súlykolja belénk tudat alatt ez az ateista filozófiára épülő nyugati világ. Ezzel szemben, jó estét kívánok, akik most csatlakoztak, ezzel szemben a zsidó filozófia az pont ennek az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hogy minden generáció, vagy ha minél tovább megyünk vissza a történelemben, annál közelebb álltunk a Szinájhegyi kinyilatkozatáshoz. Ahhoz a Szinájhegyi kinyilatkozatáshoz, ami az első alkalom volt a világtörténelemben arra, és egyben az utolsó is, hogy Isten megjelent egy komplett népnek. Ugye a zsidó nép ott állt a Szinájhegynél egyiptomi kivonulás után, amikor Isten megjelent az egész nép előtt, és átadta a 10 parancsolatot, pontosabban az első 2 parancsolatot közvetlenül, aztán a többi 8-at pedig Mózesen keresztül, de biztos, hogy az egész nép ott állt a Szinájhegyen, és mindenki érzékelte az isteni kinyilatkoztatást, az isteni revelációt. Érezték ezt a spirituális, ezt a transzcendens, ezt a minden érzékeken felül álló isteni kinyilatkoztatást a Szinájhegyen. Minél távolabb vagyunk a Szinájhegyi kinyilatkoztatástól, annál alacsonyabb minőségű tehát az ember. Ugye ez szerint a hit szerint, vagy ez szerint a filozófia szerint, ez szerint a szemüveg szerint. Az én apám az egy generációval közelebb állt a Szinájhegyi kinyilatkoztatáshoz, tehát az ő tanúsága a Szinájhegyi kinyilatkoztatás igazát tekintve egy fokkal eredetibb, mint az enyém. A nagyapámé az egy fokkal, a nagyapám tanúsága a Szinájhegyi kinyilatkoztatás igazságát illetően egy fokkal eredetibb, egy fokkal közvetlenebb, mint az apámé, és 2 fokkal közvetlenebb, mint az enyém értelemszerűen. Ez a két iskola közötti hatalmas különbség, kedves barátaim. A két iskola közötti hatalmas különbség az ateista iskola, amely szerint az ember a majomtól származik, és a zsidó, vagy a hívő, vagy az Isten hívő iskola között, amely azt mondja, hogy az ember Isten teremtménye, és Isten megjelent a zsidó népnek a Szinájhegy előtt, ahogy ez írva van Mózes második könyvében. Ha ezt átgondoljuk ezt a gondolatot, akkor választ kaphatunk rengeteg mindenre, amely általában az életet jellemzi, és az egész látásmódunkat jellemzi. Tehát amit a rabbinikus irodalom úgy hív, hogy Yeridat HaDorot, a nemzedékek egyre lejjebb vannak szintben, az azt jelenti, hogy egyre távolodnak a Szinájhegyi kinyilatkoztatástól, az pedig azt jelenti, hogy az ő tanúságuk egyre kevésbé eredeti a Szinájhegyi kinyilatkoztatást illetően. Ellenben, aki közel van hozzá, annak a Szinájhegyi kinyilatkoztatás élménye, ez a jó szó talán, a kinyilatkoztatás élménye az frissebb, minél közelebb vagyunk a Szinájhegyi kinyilatkoztatáshoz. Szóval minél messzebb megyünk vissza az időben, annál frissebb a Szináj élmény. Aztán most sikerült megfogalmaznom értelmesen. Ez szöges ellentétben áll a nyugati világ gondolkodásával, az ateista világ, az evolúcionista világ gondolkodásával. Szöges ellentétben áll. A zsidóság nem úgy tekint valamire, ami régi, hogy rossz, hanem úgy tekint, hogy valami, ami régi, az jó. az jó. Van ez a vicc, talán biztos már említettem az elmúlt egy évben valamikor, lehet, hogy többször is, ha nem hallottátok, akkor most elmondom, mert nem is vicc, csak egy ilyen kis aforizma, amikor egy gyerek készül a bármicójára, a férfi avatására, és a bármicóján akar mondani egy beszédet. És oda megy az anyjához, és azt mondja neki, hogy figyelj anya, akarok mondani a bármicómon egy beszédet, és meg akarok emlékezni az őseinkről, kiktől származunk, a nagy elődeinkről. És akkor az anyja elkezd neki mesélni, azt mondja, hogy a te nagyapád az egy híres rabbi volt, és a jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozott, a te nagyapád az egy híres rabbi volt, a te ükapád az meg egy híres sakter volt, egy rituális metsző, azt megelőzően mi Dávidtól származunk, Dávidot megelőzően Ábrahámtól származunk, és így tovább. A gyerek oda megy az apjához, elmondja neki, hogy akar a bármicóján egy beszédet mondani a felmenőjéről, és a gyerek apja az egy ilyen felvilágosultabb, egy ilyen ateistább, vagy egy ilyen modernebb gondolkodású ember, és ő azt mondja, hogy kitől származunk, hát volt neked a nagyapád, meg a dédapád, meg az ükapád, de azt megelőzően, ugye mi a majomtól származunk, a majom előtt, az egysejtőektől, az egysejtőek előtt pedig egy nagy ősrobbanás, egy nagy ős só lett, egy nagy ős káosz volt. Gyerek nem érti, ugye össze van zavarodva, egyik ilyet mond, a másik olyat mond, visszamegy az anyjához, és megkérdezi, hogy anya, nem értem. Azt mondja, te azt mondtad, hogy a mi őseink Dávid, meg Mózes, meg Ábrahám, az apám meg azt mondta, hogy a mi őseink azok majmok, meg egysejtőek. Mire az anyja azt mondja, hogy ebben nincsen semmi meglepő, mert az apád a családnak az ő oldaláról beszélt, én pedig a családnak az én oldalamról beszélek. Szóval ebben a kis történetben érhető tetten a két gondolkodás közti lényeges különbség. Ezért tehát, amikor a Rebbe azt mondja, hogy a korábbi haszidoknak, a régebbi generációk haszidjainak még kívülről tudták a Bibliát, és három hónap alatt, csak az alatt az idő alatt, amíg összehajtották az imasáljukat, és összetekerték az imaszíjukat, csak az alatt az idő alatt, három hónap alatt az egész Bibliát, ilyen módon három hónap alatt befejezték az egész Bibliát, ez azt mutatja, hogy a korábbi nemzedékek mennyire, a kozák korábbi nemzedékek mennyivel magasabb szinten álltak. Ez az egyik gondolat szerintem, amit a Rebbe akar üzenni ebben a kis aforizmában, ebben a kis megjegyzésben. A másik gondolat, az talán még ennél is fontosabb. A másik gondolat pedig az, hogy nem véletlenül említi azt, hogy a korábbi haszidok mi alatt összepakolták a táleszt, mikor befejezték a reggeli imát, és összehajtogatták a táleszt, meg eltették az imaszíjat, ez összesen 30, 40, 50, 60 másodperc, egy perc. Ez alatt ugye a Bibliát ismételgették oly módon, hogy három hónap alatt befejezték az egész Bibliát. A lényeg az az, hogy azt az időt sem használták, azt az időt, még azokat a pár másodperceket, azt a 40-50-60 másodpercet, azt az 1-2 percet, amíg összehajtották a táleszt, és amíg összehajtották az imasziat, ezt sem vesztegették el Tóra tanulás nélkül. Még azt a pár másodpercet is kihasználták arra, hogy Tórát tanuljanak, még azt a pár másodpercet is kihasználták arra, hogy Isten szolgálják. Ez szerintem egy másik nagyon fontos üzenet ebben a mai tanításban. Az, hogy az embernek nincsen ideje arra, hogy elvesztegesse fölösleges dolgokra. Szokták mondani, hogy az idő a legdemokratikusabb dolog a világon abban a tekintetben, hogy egy nap az nekem is 24 óra, meg neked is 24 óra, meg neki is 24 óra, meg a miniszterelnöknek is 24 óra, meg az amerikai elnöknek is 24 óra. Mindenkinek 24 órából áll egy nap. Az idő ilyen tekintetben nagyon demokratikus. A kérdés az az, hogy mit kezdesz az idővel. A kérdés az az, hogy mit kezd az ember az idejével. Ez a nagy kérdés. Az a kérdés, hogy vajon, ugye mi a gondolat lényege? A gondolat lényege az az, hogy az ember nem tudja, hogy meddig tart az élete. Sosem tudhatjuk. Ugye mi abban a hitben élünk, és máskülönben nem is tudnánk létezni, mi abban a hitben élünk, hogy holnap reggel is fel fogunk kelni, Isten segít egészségesen. Máskülönben, ha nem ebben a hitben élnénk, ha nem ezzel a meggyőződéssel élnénk, akkor valószínűleg nem tudnánk működni. Az ember úgy él, hogy azt gondolja, hogy holnap is fog élni, meg holnap után is, meg azután is. Az ember tervez. Az ember ez alatt mindeközben persze tudja, hogy az élete nem végtelen. Az ember tudja, hogy az élet 70 év, 80 év, 90 év, 100 év, 120 év, Isten segít jó egészségben. Az ember ezt tudja, tehát ugye ilyen tekintetben, mivel hogy az ember gondolata véges, mivel hogy az ember a térben és időben tud csak gondolkodni, amiatt, hogy ő maga is halandó, és ő maga is csak térben és időben létezik, ezért az ember nem képes például felfogni azt, hogy mit jelent az, hogy örökké, mit jelent a végtelen. Mi nem tudjuk felfogni azt, hogy mit jelent a végtelen, mert úgy látom, hogy van egy trollunk, vagy egy, nem tudom, majd végig fogok menni a... Úgy látom, hogy van egy trollunk, sajnos itt a telefonom, majd kifogok, majd ha ki... Oké. Azt hiszem, hogy sikerült a trollt eltávolítani. Szóval végesen gondolkodik, térben és időben végesen gondolkodik, éppen ezért képtelen felfogni, mit jelent az, hogy végtelen. Az ember számára végtelen az nagyon sok, de valójában a végtelen az nem nagyon sok, az végtelen. Szokták mondani, hogy a végtelen mennyiségű pénzhez képest az, hogy valakinek $1 van, vagy $1 millió van, az pont ugyanolyan, mert távol van a végtelentől az $1 millió, mint az $1. Mert a végtelen, az nem nagyon sok, hanem végtelen. Az ember nem képes ezt felfogni. Azért, mert mi térben és időben gondolkodunk. Ugyanakkor az ember ideje véges, és ezt mi is tudjuk. Ezen a világon, hogy mennyi időt töltünk ezen a világon, ez véges. Az, hogy mikor lesz vége, reméljük, hogy nagyon minél később, reméljük, hogy 120 évet fogunk élni jó egészségben, de nem tudjuk, nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk, hogy mikor fölkelünk, vagy hogy majd lefekszünk aludni ma, hogy holnap milyen nap vár ránk. Ezt nem tudhatjuk. Ezért nem szabad semmilyen, egy másodpercet sem elvesztegetni, nem szabad egy percet sem elvesztegetni az embernek az életéből feleslegesen. Olyan nincs, hogy egy ember unatkozzon. Olyan nincs, hogy egy ember ne csináljon semmit. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan dolgozni kell, és ne lehetne pihenni vagy szórakozni. Persze, hogy lehet pihenni vagy szórakozni, mert a pihenés és a szórakozás az olyan fontos, mint az akkumulátornak az, hogy feltöltsék. A pihenés, az, hogy az ember alszik, vagy az, hogy az ember szórakozik, vagy kikapcsolódik, az fontos, ahogy az akkumulátoroknak is fontos az, hogy feltöltsék. A mobiltelefonodat is fel kell dugni a töltőre este, mielőtt lefekszel, máskülönben holnap nem tudod használni. Az ember is ugyanilyen, fel kell dugni a töltőre, azaz pihennie kell, szórakoznia kell, ki kell kapcsolni. Ha folyamatosan szórakozol, ha folyamatosan pihensz, ha folyamatosan kikapcsolódsz, az tulajdonképpen olyan, mintha a telefonod mindig a töltő lenne. Az nem tesz jót a telefon akkumulátorának sem, hogy egyfolytában a töltőn van, azt hiszem. De lehet, hogy rossz a példa, nem vagyok egy műszaki zseni. Nem lehet folyamatosan a töltőn tartani az akkumulátort, az embernek sem lehet folyamatosan pihenni és kikapcsolódni és szórakozni. De ez egy fontos eleme, a kikapcsolódás, a szórakozás fontos eleme természetesen annak, hogy az ember egyébként képes legyen azáltal, hogy feltöltődött, képes legyen aktívan tölteni az idejét, és aktívan szolgálni Istent. Ehhez rendkívül fontos a kikapcsolódás és a szórakozás meg a pihenés, természetesen. De a szórakozásnak, a kikapcsolódásnak és a pihenésnek is ezt a célt kell szolgálni. Azt a célt, hogy azáltal energetizálódjunk, energetizálódjunk, lehet, hogy most kitalálok szavakat, hogy ezáltal energetizálódjunk, hogy azáltal feltöltődjünk, hogy azáltal még jobban tudjuk szolgálni a Teremtő Isten. Ez szerintem, ez az üzenet is el van rejtve ebben a kis aforizmában, ebben a kis történetben, amit a Rebbe mond, abból az egyik az az, hogy a régi generációk bizony-bizony jobbak voltak, mint a mostaniak, a másik pedig az, és ebben nincsen semmi, ez egy általános ténymegállapítás a tekintetben, hogy a zsidóság miként tekint a világra. A másik fontos üzenet, az én véleményem szerint pedig az, hogy nincsen elvesztegetendő idő, nincsen elvesztegetett másodperc. Miközben az ember a táleszát vagy a tfilinjét hajtogatja össze, azt is ki kell használni arra, hogy az ember produktívan. Ugye amikor éppen öltözködsz, elnézést kérek, éppen öltözködsz, vagy sétálsz az utcán, vagy olyan dolgot csinálsz, amikor az ember olyan dolgot csinál, ami látszólag nem cselekvés, hanem valamiért valahova igyekszem, valamiért igyekszem. ezt a közben lévő utat, ezt a közben lévő időt is ki kell használni. Ki kell használni produktívan, Isten szolgálatra, arra, hogy az ember beteljesítse a küldetést a világ, küldetését a világon. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy ma is ilyen szépen, szép számmal itt voltatok. Holnap este 8-kor várlak benneteket. Sok szeretettel, tudjátok, hogyha bármi kérdés van, akkor itt ezen a Facebook oldalon privát üzenetben írjatok, és akkor természetesen holnap megválaszolom a kérdést. De ha nem írtok, holnap este 8-kor itt várlak benneteket. Sok szeretettel, addig pedig vigyázzatok magatokra, jó egészséget és egymásra természetesen, jó egészséget, szép estét, nyugodalmas, jó éjszakát kívánok!